Sziasztok! Peti vagyok a Fumble Fórumból. Ez lesz a harmadik epizódunk, ahol most játékosokat fogunk értékelni. Véleményem szerint mindenki, aki kilép az anyaméből, egészen a sírig értékelve van, elkerülhetetlen. Az NFL játékosok is értékelve vannak, nem csak általunk természetesen. De a fantasy játékosoknak nagyon fontos, hogy górcső alatt tartják ezeket a játékosokat, folyamatosan monitorozzák teljesítményüket, potenciáljukat és valós értéküket egyaránt. Nem gondolnám azt, hogy megsértődnek ezek a játékosok a zsíros szerződésük és valós értékük mellett, hogyha mi esetleg valakit nem úgy értékelünk, mint azt elvárnák. Tehát nyugodt szívvel lehetünk kritikusak ezekkel a játékosokkal, valami ne felejtsük el, hogy a fantasy érték az nem egyenlő a pályán nyújtott teljesítménnyel. Ezt a témát most Gergővel fogom újra taglalni. Szia Gergő!
Sziasztok! Szia Peti!
Oké, Gergő, vágjunk is bele ebbe a témába. Nagyon egyszerű lesz, amit mi most játszani fogunk, ahogy mi értékelni szeretnénk ezeket a játékosokat. Ezzel egy módja van, hogy értékeljünk játékosokat. Saját elképzelés alapján, ADP-k, rankingek, nagyon sok lehetőség van, nagyon sok, végtelen a tárház. És természetesen ezt mind-mind összegyúrva, mi most saját véleményeket fogunk alkotni ezekről a játékosokról. Ezért egy egyszerű játékot dizájnoltunk erre a feladatra. Ez pedig nem más, mint draft, watchlist, waiver. Három játékos nevét fogjuk felvetni, és meg fogjuk határozni, hogy a három játékos közül kit draftolnánk, ergo kinek van a legnagyobb fantasy szempontból releváns értéke. Watchlistre, kit tennénk watchlistre, ami annyit tesz, hogy van valami fantasy relevanciája, matchup esetén akár játszhatnánk is, de mindenképp figyelni kell rá, nem feltétlenül egy olyan játékos, akit ledraftolnánk, vagy főleg akit mondjuk a kezdőnkbe tennénk. És az utolsó a waiver, ez az az ítélet, amikor hagyod. Békén hagyod ezt a játékost, neki van a legkisebb fantasy relevanciája számodra a három közül. Tehát így alakul ki a mi értékrendünk, erre a három játékosra vonatkozóan. Kiemelném, hogy itt nem egy nagy draftnak a képét nézzük, nem is a liga egészét nézzük, csak a három játékos egymás közti relációjára fogunk figyelni. Gergő, világosak a játékszabályok?
Egyértelműen vágjunk bele.
Rendben, Gergő, akkor hogyha kész vagy, rögtön meg is nézzük az első triónkat. Ez Matt Ryan, Aaron Rodgers és Ben Roethlisberger. Össze téged akkor megkérdezzek, hogy Matt Ryan, Aaron Rodgers és Big Benből hogy értékeled őket, ki a te draft, watchlist és waiver embered?
Hát akkor először gyorsan ezt tisztázzuk is le. Nálam Rodgers a draft, Ryan a watchlist és Big Ben a waiver. Az okok pedig az, hogy szerintem még mindig Rodgers a legügyesebb, jobb irányító, és azzal együtt, hogy nagyon nagy kérdőjelek vannak ugye most a csapatnál, draftoltak irányítót, ezt szerintem el lehet engedni egyébként az idei fantasy szezonra nyugodtan, ez nem fogja befolyásolni. Itt a nagyobb kérdés az inkább az, hogy mennyire állnak át a futójátékra. Szerintem Rodgers nem fogja annyira befolyásolni. És ami miatt Ryan elé tettem, az pedig az, hogy a tavalyi teljesítményünk nagyjából ugyanaz volt. Viszont most, ahol húzzák őket, tehát ez az average draft position, ha csak az irányítókra szűrünk le, akkor Ryan a hatodik, Rodgers pedig a nyolcadik. Ez azt jelenti, hogy amíg Rodgers-t egy ilyen 9, akár 10. körben meg lehet kapni, addig Ryan-t jó 2-3 körrel hamarabb kell kihúzni. Tavalyi teljesítményük is nagyjából ugyanott volt. Én úgy gondolom, hogy Rodgers idén még jobb is lesz, mint Ryan, úgyhogy mindenképpen őt emelném ki. Big Bent kicsit fájó szívvel, de elereztem. Volt egy év kihagyása, ami lehet, hogy egyébként segíteni fog neki regeneráció szempontjából. Lehet, hogy tudott eleget pihenni ahhoz, hogy most már semmi baja ne legyen, és sokkal jobban bírja az idei évet, illetve hát nagyon jó elkapói vannak Juju, Diontae Johnson és James Washington. Ezzel együtt nálam túl nagy kérdőjel ez a kihagyás. Rodgerst és Ryant is elfogadnám úgy a fantasy csapatomban irányítónak, hogy velük végigvigyem az egész évet, és ne kelljen mellé más, viszont mivel Rodgers úgymond olcsóbb, ezért én őt választanám draftra.
Ez teljesen érthető. Szerintem jó az érved Aaron Rodgers mellett, hogy a legnagyobb értéket vele tudod megszerezni. Talán természetesen Big Ben ő lesz az, aki most a leghátrébb csúszhat. Az én megközelítésem hasonló, nekem Matt Ryan a draftolt emberem, és igazad van abban, hogy ő egy-két körrel akár korábban lekerülhet a tábláról, azonban úgy gondolom, hogy Matt Ryan számára a tavalyi év úgy sikerült közepesre, közepesnél talán egy kicsivel jobbra, legfeljebb, hogy azért a második fél évben már szerintem nem akartak megszakadni annak a tudtában, hogy már az In the Hunt is elúszott. Tehát úgy hiszem, hogyha tényleg komolyan is veszik, és 100%-ba belefekszik az Atlanta Falcons az évbe, az év második felébe főleg, akkor nem csak a Garbage Time TD-kkel tud Matt Ryan pontokat szerezni, és fantasyban releváns lenni. Tehát nekem ő lenne a draft. Egyértelműen. Uh-huh. Aaron Rodgers és Big Ben nehéz kérdés volt számomra. Az egyik ok, amit te említettél, az pedig az, hogy a futóközpontú játék a Green Bay Packersnek. Tartom azt, hogy ez folytatódni fog ez a trend, és tartom azt, hogy Aaron Rodgersnek a tudatos kivezetése a Green Bay Packersből is folytatódhat. Nem mondom azt természetesen, hogy itt most úgy kell elképzelni, hogy mint Eli Manningnél, hogy a harmadik fordulót követően már padra fog ülni. Nem erről beszélek természetesen. Szimplán csak a játék összetétele és falsúlya nem lesz annyira Aaron Rodgers-re kalibrálva, és hát Big Ben pedig folytatja azt, amit Big Ben nagyon jól tud. Tehát azért tudjuk, hogy a Pittsburgh Steelers, hogyha egy olyan dobójátékot tud hozni, mint amit szokott minden évben, és emellett Big Ben ugye szereti etetni a running back-ét is, ugye beleértve, ugye Le'Veon Bell-el is nagyon jó összhangú, hogy szerintem Connerrel sem lesz gond. Big Ben, ha egészséges tud maradni, hiszen azért a kor már rajta is látszik, az idő vasfoga megharapta Big Bent, aztán ő visszaharap, de én benne látom azt, hogy inkább watchlistre tenném, és nekem Aaron Rodgers, nem hittem volna, hogy ezt mondom, de a három közül nekem Aaron Rodgers a waiver.
Érthető egyébként, amit mondtál, hogyha Ryan-t választott ki az első számú helyre a három közül, akkor Rodgers és Big Ben között az az árérték arány, amit én is mondtam Ryan-Rodgers párhuzamban, akkor az ott elég erőteljesen Big Ben felé dől el. Ezzel együtt mondom, nekem a három irányítóból Rodgers tűnik a legjobbnak, és ezáltal van én nálam az első helyen.
Rendben, Gergő, akkor maradjunk a quarterback-eknek a területén, és most a rutinosabb öregrókák és már bizonyított quarterback-eket félretéve, beszéljünk a rukikról, hiszen három olyan ruki került a képbe ebben az évben, aki potenciálisan kezdő lehet, és hát elég hamar fantasy értékkel bírhat. Tehát Justin Herbert, Tua, Tagovailoa, remélem jól mondtam a nevét,
és Joe Burrow. Sokkal fogja senki jól mondani a nevét egyébként.
Ez igaz. És harmadik Joe Burrow az egyes számú pick. Draft, watchlist, waiver.
Tuát draftolom, Burrow watchlist és Herbert waiver. És itt egy dolgot, pontosabban inkább kettőt kiemelnék. Azért ők egyértelműen azok a típusú irányítók, akikkel nem mész neki egy évben, főleg, hogyha 10 fős ligában játszol, remélhetőleg nem ők lesznek az első számú irányítóid, vagy nem is fogják őket draftolni. Burrow az egyetlen, aki olyan potenciállal bír, ugye a fix kezdőhelye miatt, aki draftolnál mondjuk kezdőnek egy nagyon sok fős ligában. Ezzel együtt ugye én már említettem Tuát, szerintem ő a legtehetségesebb irányító, ő azért valamennyire mozgékony is lábon, nem mint hogyha a másik kettőtől ezt el kellene vennem ezt a tudást, de tud mozogni lábon nagyon jól. Szerintem fantaziban hosszú távon neki van a legnagyobb potenciálja, zárójelben dinaszti ligába esetleg gondolkodjatok benne. Egy ilyen tizenvalahanyadik körben egyébként el tudom képzelni a draftolását, 13-15. Kör környékén. Burrow-t mondtam ugye, hogy ő már kezdeni fog, esetleg sok füstligában el lehet vinni, de szerintem idén még gyenge lesz a Bengals, és emiatt Burrow is gyenge lesz, azzal pedig nem mész semmire, hogyha van egy minden héten kezdő irányító, aki gyenge. Herbertet pedig nem nagyon foglalkoznék még, ki tudja kezd-e, ki tudja mikor kezd, futni fognak szerintem, amikor Herbert a pályán lesz, úgyhogy én őt nem érinteném meg.
Nagyon hasonló vagyok megint, de nem tudok 100%-ban a te oldaladon lenni. Én Joe Burrow draftolnám, Tua lenne a waiverom, és Herbert lenne watchlisten. ez jelen helyzetben, és lehet, hogy ez most meglepő, az érveid az, hogy teljesen másképp csapódnak le nálam. Joe Burrow kezdő lesz, ő az, aki első héttől kezdve megkapja a lehetőséget, nagyon jó elkapókkal, Joe Mixonnal, ugye, mint egy biztonsági háló tud majd együtt működni, és Joe Mixon csak emelni tud más játékost, és önmagát is. Ezen kívül Tua a sérülés gyanú. A sérülésnek a problémája szerintem valós, és ha nem is azt jelenti, hogy Tuának nagyon nagy problémát okoz az, hogy akár első héten kezdőként részt vegyen a játékban, reálisabbnak tartom azt, hogy ez talán az az időszak lenne, amikor még egy évet inkább üljön ki, inkább pihenjen, nincs nagy csúly, a Dolphinson nincsen teljesítménykényszer, Fitzmagic tökéletesen megoldja ezt a szerepet. Miért kéne Tuával kockáztatni? És itt most megint a három relációja miatt mondom ezt, mert valakit ugye muszáj a waiver listre tenni, én a sérülés veszélye miatt, valamint annak a kockázata, hogy nem fogják erőltetni Tuát, és Fitzmagic még működhet is, ha belegondolunk, hiszen ő egy olyan játékos, lehet az, hogy ezen az éven nem látunk még annyira sok Tuát. Justin Herbert, watchlist, egyértelmű ok miatt, meglátjuk, hogy mit tud. Talán ő itt az, aki a legnagyobb kérdőjellel bír, állítólag nagyon jó is tud lenni, állítólag nagyon rosszul is elsülhet ez az egész, látni kell az első hetet, és pont ezért azt mondom, hogy Justin Herbertet nézzük meg, elvileg ugye egészséges, láttunk tőle parát és teljesítményeket a college levelben, láttunk hatalmas problémákat is nála ezen a szinten, meglátjuk, hogy ez a profi közt mit fog jelenteni. Én Herbertre nagyon kíváncsi vagyok, és elsősorban talán azért, mert ő kapta meg a legjobb játékszereket. Magasan egy olyan működő rendszerbe kell integrálnia magát, ahol fantasztikus wide receiverek, nagyon változatos running back háttér várja őt, tehát ő került abba a helyzetbe, ahol azonnal win-now módba is kerülhet, ami természetesen egyben lehet nyomás is, egyben lehet felemelő is, de a keret maga, a szisztéma, amiben bekerül, szerintem Herberté a legjobb magasan, de talán nem is tudok így hirtelen fejből ennél riskibb, tehát kockázatosabb picket elképzelni egy drafton. Akkor át is evezünk az egyik legérdekesebb trióra, tight endek. Tudom, hogy a tight endek értéke nem annyira erős, és nem olyan fontos a fantasy szempontból, de ez egy nem csak fantasy szempontból érdekes trió lesz, akiről beszélni fogunk, és itt azért Gergővel már többször említett, és általunk sokra tartott játékosok is szóba fognak kerülni. Ez a trió, Gergő, Mike Gesicki, Hayden Hurst és Eric Ebron.
Ahogy te is mondtad, szerintem is nagyon érdekes kérdés, főleg egyébként átlagos húzásban ilyen közeli emberekről beszélni. A Titan sokat számíthat egyébként, tehát el tudja rontani egyértelműen a fantasy szezonodat, hogyha gyenge a Titan-ed. Itt ugye ez a három ember nagyjából ugyanott húzzák. Titan-ben ilyen 9 és 14 között van, szinte minden egyes információnál oldalon, ahol hozzáférhetnek.
Mikor már a zavarosba halászol, ugye?
Igen, igen, igen. Ezzel együtt szerintem kettőben is van olyan potenciál, hogy el tudj velük kezdeni egy teljes fantasy szezont. Ez a kettő Mike Gesicki és Hayden Hurst.
Bocsánat, még mielőtt ezt kifejted, azt tudod, hogy ez már egy Moby Dick harc is egyben. Tehát már tavaly is megvolt az, hogy ők aztán value pickek lehetnek, de természetesen az a Moby Dick harc, ez pont erről szól, hogy megszállottak vagyunk ezt a két embert illetően.
Igen, igen, egyértelmű. Tavaly befüröttem O.J. Howarddal, úgyhogy róla váltok kettejükre, mondjuk így. Szerintem Mike Gesicki az, aki jobb lehet idén, úgyhogy nálam Gesicki a draft, Hayden Hurst a watchlist, és én Eric Ebront egyértelműen elengedem, waiver. Szóval, szerintem Mike Gesicki azért lehet jó, mert tavaly épp, hogy top 10-en kívül végzett, plusz egy évet együtt volt a csapattársakkal a pályán, és szerintem igazán jó a potenciál benne, ráadásul nekem tetszik a Miami jövő évi képe, vagy idei évi képe, bocsánat. Red Zone-ban is a pálya közepén is használható, és itt most a pálya közepét azt nem úgy értem, hogy a hashmarkok között, hanem hogy a 20 yardostól 20 yardosig, mondjuk így. Szerintem, hogyha egy 12. körben Gesickit meg tudjátok fogni, akkor az ott egy jó érték lehet. Ezzel együtt nem biztos, hogy addig lecsúszik. Bíznatok kell a szerencsétekben. Hayden Hurst nagyon-nagyon hasonló. Elvileg neki is első számú tight endnek kéne lennie. Ugye a Falcons tavalyi tight end játéka az nagyon jó volt. Azért ez egy kérdés, hogy ez az Austin Hooper-ös szezon ez tavaly csak kifutott-e, vagy mostantól ezt fogja csinálni a Falcons, hát ez több dolog miatt is kérdéses bennem. Szerintem őt egy ilyen tizedik körben ki kell húznod, ahhoz, hogy nálad legyen, úgyhogy emiatt én Gesickit választom, mert szerintem nagyjából ugyanaz lesz a produkciójuk, nagyjából ugyanolyan pontokat fognak hozni, és két körrel később ki tudom választani. Eric Ebron, beszéltünk már róla többször, a Coltsban jó volt, de igazából ott is csak a TD-k miatt nem látom azt, hogy ez a Pittsburgh játék, ami eddig se nagyon a tight endeknek feküdt, az hogyan fogja jobbá tenni Ebront, vagy Ebront, bocsánat. Szerintem ő nem lesz fantasyban releváns.
Szerintem lelested az én papíromról a leírtakat, körülbelül ugyanez az, amit én feljegyeztem magamnak. Hayden Hurst nekem nagyon érdekes, nekem nem tudom ennyire megkülönböztetni Hayden Hurst és Gesickit. Értékben kb. Ugyanoda rakom őket, annyit szeretnék csak kiemelni, hogy valóban, hogyha abból a Falcons játékból indulunk ki, amit tavaly láttunk a Titan pozícióban, és Hayden Hurstnek a kezét is megfigyeljük, aki összességében egy labdabiztos játékos, nagyon is, érdekes opció lehet. Főleg, hogyha a Red Zone-ban is használni fogják, és szerintem fogják, akkor a touchdownokkal pont egy Eric Ebron-szerű teljesítmény nyújthat, és szeretném kiemelni, Hayden Hurstnek a blokk játéka is fantasztikusan jó szerintem tight endként. És ha számot vetünk arról, hogy a Falconsnak mennyibe került Hayden Hurst megszerezni, ez talán nem is volt egy olyan rossz trade a potenciált tekintve. Meglátjuk, ez mit jelent majd a szépséges fantasy pontok területén. Mike Gesicki eléggé egyértelműnek tűnik, és nagyon-nagyon melegszik körülötte a helyzet, olyan szempontból, hogy egyre jobb a keze, egyre jobban illeszkedik a rendszerbe, most már csak a TD-k kellenek, a hozott yardok, és tényleg egy olyan teljesítmény, ami feljebb emeli őt legalább egy-két tírrel a tight endeknek a rangsorolásában. Sok TD-t várok Gesickitől, Hayden Hurst-től is, Eric Ebron-tól pedig, ahogy említetted, a Steelers rendszerében fakadóan nem várok most sokat, valamint még ott van neki ugyanúgy Vance McDonald is, mint rivális, tehát nem egészen látom Ebrontól azt az évet, amit megszokhattunk. Ő nekem szintén waiver szakevény, Hayden Hurst a watchlist, és Gesicki a draft.
Akkor ebben egyetértünk. Igen, egyébként Hayden Hurst még azért lehet nagyon jó, vagy tűnhet nagyon jónak, ugye ő még első körös pick volt 2018-ban, úgyhogy reméljük ezt bizonyítja, és akkor nagyon jó lehet a Falconsnál.
Igen, és tudtam, hogy ő minor league baseballt is játszott, tehát a kezében valamennyire lehet bízni. Fiatal wide receiverek következnek. Méghozzá nem is akármilyen wide receiverek, olyan szürke wide receiverek, hogy ennél szürkébb nem is létezik. Viszont érdekesek annál inkább, hiszen tavaly ez a trió, hát bocsánat, inkább két ember, aki itt szóba jön a trióból, potenciált láttunk tőlük, sok ígéret is volt, viszont nem láttuk fantasy pontokban azt a teljesítményt, amit sokan vártak tőlük. Ez a trió, Nikhil Harry a Patriotsból, Miko Hardman és Denzel Mims, aki egy rookie. Gergő?
Hát nagyon nehéz, ahogy ezt te is felvezetted, de jelenleg nagyon hasonlóak, egyikük sem olyan, akibe úgymond beleszeret a fantasy játékos. Nekem Nikhil Harry a draft, Denzel Mims, akire figyelek, és McCall Harman-t terengedem. És mondom az okokat is. Nikhil Harry már tavaly is első számú elkapónak kellett volna lennie, nagyon sokáig sérült volt, és utána sem teljesen bizonyította azt, hogy ő mit tud. Ezzel együtt ő egy gyengébb csapatban, legalábbis ugye azt feltételezzük, hogy a Patriots jövő évi támadó sora az viszonylag gyengébb lesz, egyértelműen első számú elkapó, szerintem az első számú elkapó mi volt a nem megkérdőjelezhető. Őt, ha egy ilyen 12.-13. körben ki tudja húzni az ember, szerintem az egy egészen jó value pick. Denzel Mims ugye második körös újonc, és én úgy gondolom, hogy első számú elkapót akar belőle faragni a Jets, hiszen Jamison Crowder van még ott rajta kívül, akit esetleg első számú elkapónak mondhatunk. Hogyha nem lett volna eddig egyértelmű, akkor nálam ő a watchlist. Érdemes szerintem figyelni rá, hogy mi lesz vele évközben. Szerintem őt azért is érdemes figyelni, mert nem fog elkelni a draftok egy nagy részén. 10 fős ligában sem. Úgyhogy ha figyelitek a teljesítményét, és az első egy-két körben már megkapja azt a kellő target mennyiséget, amire szükség van egy első számú elkapóhoz, ahhoz, hogy első számú elkapónak, bocsánat, ahhoz, hogy releváns fantasy játékos legyen, akkor szerintem nyugodtan vegyétek fel a waiverről. És McCall Harmant elengedem, annak ellenére, hogy technikailag még az is lehet, hogy ő a legjobb a három közül, ugye Mims nem ismerjük. Viszont egészen drága, ő nagyjából most ADP-ben ilyen 49. elkapó, Harry 59, Mims, hát kb. Értékelhetetlen, de mondjuk ilyen 70-valahanyadik. És szerintem McCall Harman egy igazi Tyreek Hill B-opció, egy az egyben lemásolható a skillsetje Tyreek Hillnek, és akkor az Harman maga. Szóval szerintem túl drága ahhoz, hogy abban bízunk, hogy Tyreek Hill megsérül, és azzal együtt is, hogy ez egy nagyon-nagyon termelékeny offense, én félek attól, hogy ő csak sokadik számú opció lesz, és lehet, hogy még egy gyenge csapatból is egy első számú opció az többet ér, illetve jóval drágább, mint a másik két elkapó, úgyhogy ezért lett az első sorrend nálam.
Szerintem ez volt az egyik legnehezebb trió, amit összeraktunk értékelés szempontjából. Én itt szembe megyek a saját elveimmel. Egyrésztről én nem merek teorizálni semennyit sem a Patriots-ot illetően. Tudjuk, hogy valószínűleg ők a világ legjobb csapatát próbálják összerakni ebben a pillanatban, ahogy beszélünk. Nem tudjuk. Fogalmunk sincs, mi történik a Patriots házatáján. Félek magamra haragítani ugyebár a Patriots-nak bármilyen front office-át vagy játékosát, mert biztos, hogy a nyakamba hullana. És tudjuk azt, hogy az első éves elkapóknak nem olyan egyszerű beilleszkedni rögtön egy csapatba. És ezért nem is szeretek személy szerint első éves elkapót draftolni a fantasy draftomon, akár több hét is még belerázódnak, még hiába, hogyha VR1-ként is etetik ezeket az elkapókat, több hét még belerázódnak, és ezek elveszegetett idők, de ettől függetlenül beérhetnek természetesen. Én most ezek közül Denzel Mims ledraftolnám, pusztán csak a kínálat miatt, amiket összeraktunk. Na Kill Harry-t tenném watchlistre, bocsánat, azért, mert valóban, hogyha működik, és ki tudja még, mit tud a Patriots, én úgy gondolom, hogy meg kell figyelni Harrynek a teljesítményét, mert az első egy-két hétben kiderül, hogy hosszú távon ez mit is jelent, ez az új Patriots szisztéma, ami kialakulóban van. Michael Hardman pedig, aki special teamben jó, a sose annyira termelékeny a pályán, nagyon kevés olyan eset van, amikor egy special team, elsődlegesen special teamben résztvevő játékos a pályán is nagyon-nagyon jól teljesítsen. Most így hirtelen talán ugye pont Tyreek Hill az, aki képes volt erre évekig, de általában ő tényleg egy special team fókuszú játékos lesz. Nem hiszem, hogy olyan erős fantasy relevanciát kapna, hogy bármelyik héten is bemerjem rakni a csapatomba. Ha le is draftolnám, gyakorlatilag a padomon ülne végig. És nem szeretem az ilyen játékosokat, szeretek tőlük távol lenni. Denzel Mims egy jó, mondjuk egy Miami matchupnál. Lehet, hogy bemerném rakni, Nakiel Harry pedig ugyanez, és talán ezért érdekelnek ők jobban, mint Mecole Hardman. Végre megérkeztek a futók, a running back-ek, a koronája a fantasy football játéknak. Hát pont olyan játékosokat hoztunk ide, akik általában fejtörést okoznak a fantasy ownereknek. Ez a trió Matt Breida, Kareem Hunt és Raheem Mostert. Nagyon sok érv lesz és ellenérvés és faktor, amit szerintem meg kellett vizsgálni a Gergőnek is, amikor ezekről az emberekről beszélünk. Gergő, hallgatlak, hogy neked mi volt az okfejtésed róluk?
Nem volt egyszerű, tényleg jól mondod. Először is megint az average draft position-nel kezdeném, hogy nagyjából hanyadik futók ők. Mostert nagyjából olyan 25-28, Kareem Hunt kb. 30-dik, Matt Breida pedig 41, tehát olyan 40-dik. Nagyjából így lehet látni, hogy kit hanyadik futóként húznak. És ezzel együtt, ha csak a neveket mondod, akkor még az is lehet, hogy azt mondanám, hogy nagyjából ugyanazok. Viszont, hogyha jobban beleásod magad, akkor úgy gondolom, hogy Hunt kiemelkedik. Lehet, hogy tudásban is, és főleg azért, mert az embereknek még a fejében ugye benne van, hogy Kansas City-ben mit csinált, de ő másrészt egy olyan handcuff, aki nem handcuff. Ő már nem handcuff. Ugye tudjuk, hogy Nick Chubb hatalmas szezont vitt véghez tavaly, viszont amint visszajött Kareem Hunt, mindig a pályán volt szinte. Hogyha nem futóban, akkor elkapó pozícióban. Úgyhogy én pontosan ezért is bízom abban, hogy Hunt idén nagyon jó lesz. Azt várom tőle, hogy az elkapások miatt, ahogy említettem, mindig pályán legyen, és nem vagyok benne biztos, hogy nem lesz jobb, mint Nick Chubb. Ugye most itt ez már egy eléggé running back committee, amit felfestek, mégis mivel elkapó pozícióba is be tud állni Kareem Hunt, ezért úgy gondolom, hogy ő több annál, mint hogy egy második számú futóként tekintsünk rá, mármint az adott csapatában. Úgyhogy én egy 8.-9. körös Kareem Hunt picknek tudnék örülni. A második emberem, a watchlistes emberem az Breida, méghozzá azért, mert sokkal később lehet húzni, mint Mostert, és a teljesítményükből nagyjából azt gondolom, hogy ugyanott lesz. Szerintem Breidát egy ilyen 12.-13. körben is akár el lehet vinni 10 fős draftnál. Ugye van mellette egy Jordan Howard, aki egy elég egydimenziós futó, lehetne rájuk úgy gondolni, hogy Jordan Howard lesz a futó-futó, első két down, és utána Breidát pedig egy ilyen change of pace-backnek, vagy elkapó futónak beküldik, és akkor övé a harmadik down a szituáció, ami ugye nagyban lecsökkenteni a TD potenciáját, viszont én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül lesz így. Szerintem nagyjából meg lesznek osztva a snappek, és idővel szerintem ki fog az derülni, hogy Jordan Howard annak ellenére, hogy egészen jól fut, nincs azon a szinten, mint Breida. Úgyhogy nálam egyértelműen ő a watchlist. Waiverre pedig kettő dolog miatt tenném Mostert, azért, mert az előző két ember, akiről már beszéltem, hasonló, vagy szerintem inkább akár több pontot, fantasy pontot is hoztat, és Mostert sokkal hamarabb kell draftolni, mint őket, illetve a 49ers-nél van egy olyan committee, amivel nem tudok mit kezdeni. Ott van egy Tevin Coleman, egy Jerick McKinnon, és ki fog futni, mikor fog futni, mert tavaly is rengeteg futót variáltak és forgatták a futókat. Nem tudom megmondani azt, hogy melyik meccsen ki fogja a legtöbb labdát kapni, ha meg ugyanannyit kapnak a futók, akkor meg az régen rossz. Úgyhogy én nem mernék belenyúlni ebbe a hát, hogy is mondjam, mély kaptárba, running back committee-be, ami ott lesz a 49ers-ben. Őket elereszteni mindet.
Hát igen, ez a három ember, ez mind egy running back by committee helyzetben van, a véleményem szerint. És hát ugye most már tudjuk, hogy mit is jelent ez, hiszen már volt egy külön epizódunk róluk. Én se szaporítom a szót. A Kareem Hunt-os helyzet nekem olyan, hogy mikor valakinek van egy bátyja, és a bátyját büntibe rakták valami miatt a szülők, és akkor volt az a gyönyörű időszak, amikor csak te mehettél a számítógéphez, és akkor nem volt semmi gond. Aztán amikor a bátyust szépen feloldozták, akkor visszakapta az elsődleges helyét, ami a számítógépet illetett, és mint öcs, csak nézted, ahogy a bátyád játszik. Nem azt mondom, hogy ez fog történni Nick Chubb-bal, de úgy hiszem, hogy Kareem Hunt egyre nagyobb teret fog kapni abban az offense-ben. Most jelenleg a snapjei száma még messze elmaradt Nick Chubb-tól, aki a földön nagyon erős. Tehát itt egy stílusbeni megosztás biztos, hogy van a Browns-nál, mivel hogy Nick Chubb keze pedig messze elmaradt Kareem Hunt-tól. És ha visszapörgetjük egy kicsit az időkerekét, azért emlékezhetünk arra, hogy Kareem Hunt valaha első számú running back volt. Tehát fantasy szempontból egyes liga típusokban ő első számú running back is lehetett. Tehát itt egy olyan talentról beszélünk, akit vétek el pazarolni a Brownsnak, akinek nagyon szüksége van arra, hogy végre villancson egy wildcard playoff stb. Helyet, és úgy gondolom, hogy Kareem Hunt ennek a gépezetnek nagyon fontos fogaskereke lesz. Matt Breida, aki nálam a waiver, ahogy elsődlegesen az injury risk miatt. Sérülés, sérülés és sérülés. És Breida mindig az volt, aki meghúzódik, egy meccset épp hogy félig végig, épp hogy a meccs felénél kiszáll, és onnantól fogva már 8-9 fantasy pont után használhatatlanná válik Breida. És nagyon-nagyon látszik nála, úgy gondolom, a plafon. És pont a sérülések miatt. Az éves kumulatív összegben egyértelműen. Meccsenként lehetnek kiugró pontjai, azonban, hogyha választhatok, akkor Raheem Mostertnek több esélyt látom, hogy ő 2-3 touchdown be fog futni, mint Matt Breida, úgyhogy Jordan Howard-dal kell majd küzdenie. Tehát Raheem Mostertet tenném watchlistre. Az én javaslatom az lenne ilyenkor egy fantasy ownernek, hogyha Breida, Hunt és Mostert közül kell választani, akkor már reméljük, hogy a running back 1-2 pozíció meg van szilárdítva. Keresünk inkább olyan játékosoknak, akiknek nagyobb az upside, nagyobb a plafon, tehát ilyenkor lehet keresni esetleg potenciálisan jó rukikat, olyanokat, akik visszatérő játékosok vagy olyan sleeperök, akikre tényleg nem számítanánk. Itt a plafon jelenti az egyik legnagyobb gondot, úgy gondolom.
Így van.
Utolsó triunkhoz értünk, Gergő. Szerintem az eddigiek elég jók voltak. Nehéz volt őket azért differenciálni egyértelműen, kit, akit draftolnánk, watchlist vagy waiverre tennénk. És most egy utolsó running back triót hagytunk a végére. Szerintem egy érdekes trió, ugyanis ennek része David Montgomery a Bearsből, Melvin Gordon, ugye most került Denverbe, valamint Clyde Edwards-Helaire, aki egy rookie Kansas Cityben. Hát ebben a káoszban megkérem Gergőt, hogy próbáljon meg eligazodni.
Igyekszem, hát nem mondom, hogy könnyebb feladatom van, mint az eddigiekkel. Gyorsan leszögezném, hogy Clyde Edwards-Helaire-t én csak Clyde Edwards-nak fogom szólítani, hogy valamennyire ki tudjam mondani a nevét. Nagyon nehéz, és tavaly Melvin Gordon ugye annyira egyértelmű első számú körös piknek tűnt, vagy inkább úgy mondom, hogy ugye ott a holdouttal együtt volt egy kis gondolatmenet, hogy vajon első számú körben kimerjük-e húzni, nem merjük kihúzni, mi lesz vele. Hogy idénre nálam ő eljutott a waiverre ebből a háromból. Én Clyde Edwards-ot választanám draftra, watchlistre pedig David Montgomery-t tenném. Itt igazából fontos az, ahol őket lehet húzni. Edwards nagyon magas EDP-vel rendelkezik, 10. futó, akit húznak. És azért tettem draftra, hogyha esetleg egy 4. kör végén, vagy 5. körben meg tudjátok fogni, akkor szerintem benne nagyon nagy a potenciál.
Ez a Josh Jacobs helyzet ugye tavalyról.
Így van. És nem félek attól, hogy Damien Williams kihívó lenne. Tehát a tavalyi teljesítménye Damien Williamsnek szerintem nem predesztinálja arra, hogy első számú futóként ő gondolkodjanak egy olyan ember mellett, akit az első kör legvégén, tehát a 32. picknek kihúzott az adott csapat. Beszélünk ott ugye a Kansas City-ről. Eszméletlen nagy potenciállal rendelkezik az a játékos, aki a Kansas City-ben az első számú futó. Tavaly Damien Williams-et is ezért húzták nagyon sokan az első helyeken. És én itt látok egy Kareem Hunt párhuzamot. Azt a Kareem Hunt párhuzamot, aki sokaknak akár fantasy ligát is nyert, amikor még a Kansas City-ben játszott. Szerintem Edwards sok mindenre képes lehet, és mondom még egyszer, ha egy 5. körben ki tudjátok húzni, szerintem kiváló. David Montgomery-ről beszéltem már, elmondtam a gondolataimat. Én úgy gondolom, hogy ha Foles lesz az irányító, és nem Trubisky, akkor az neki nagyon jót fog tenni, már pedig szerintem Trubisky ki fog kapni a Bears-nél ebben az irányító versenyben. Foles nem fog elvenni a red zone-ban futásokat Montgomery-től, így én úgy gondolom, hogy több red zone touch-a lesz Montgomery-nek, és alapjáraton abban bízom, hogy Matt Nagy többet fogja futtatni a labdát, mert ez a érdekes és nagyon nagy tudással rendelkező edző, neked eddig nem nagyon jött be az a passzjáték, amit erőltetett, lehet, hogy Foles-szal működni fog, ezzel együtt úgy gondolom, hogy egy kicsit a futásra is rá fog nézni, és így David Montgomery-nek egyértelmű lehetősége van arra, hogy fantasyban sokat hozzon. Melvin Gordon pedig azért engedem el egyértelműen, és azért ő a waiver, mert 3.-4. körös picket kell érte adni, és annak ellenére, hogy 16 milliót fizetnek neki 2 évre, emiatt egyértelműen első számú futó lesz, azért van ott egy Philip Lindsay, és lehet, hogy ott marad Royce Freeman is. Ez is egy egyértelmű committee, és nem vagyok benne biztos, hogy dominálni fog Gordon. Ha mégis, akkor rosszul értékelem, de szerintem nagyon magas az a 3.-4. kör, amit érte ki kell adni, úgyhogy nem tudjuk pontosan, hogy tényleg egyértelműen első számú futó lesz-e.
Igazad van, Melvin Gordonnal abszolút. Az a helyzet, amely kialakult körülötte, elsőben inflálták szerintem a szerződési lehetőségét, amivel a Broncos ilyen szempontból jól is járhatott. Nem vagyok benne biztos, hogy ugye egy committee RB2-nél többet kap Melvin Gordon. Szerintem ez Lindsay-nek a pozíciója, az RB1 a Broncosnál, és nagyon meg kell küzdeni a Gordonnak, hogy oda kerüljön amit a Chargersnél megszokhattunk két évvel ezelőtt. Jó lenne látni egy jó Melvin Gordont, amúgy már szerintem a látványosabb futók közé tartozik, de nem vagyok benne biztos, hogy olyan domináns tud lenni, mint annó volt valaha is. A másik két játékosnál én David Montgomery draftolnám, nagyon-nagyon nagy a buzz körülötte mostanában, nagyon sok izmot felszedett, állítólag nagyon-nagyon specifikusan és nagyon szisztematikusan készül a következő 20-20-as évre. Én bízom abban, hogy a Bears észrevesz, hogy sokkal több futásra van szükségük arra, hogy mérkőzéseket nyerjenek. Szerintem ez részben annak is volt eredménye, és Gergő, nyugodtan szólj közben, hogyha hülyeséget mondanék. Azzal, hogy Trubisky nem volt a legkompetensebb irányító, nem volt az offense annyira sokat a pályán, mint kéne, és nagyon sokszor voltak hátrányban, vagy nagyon sokszor voltak közeli eredménnyel, úgy közeli pontszámmal az ellenfélhez. Sokat kellett dobálniuk annak ellenére, hogy tényleg nem egy potens irányítóról beszélünk. Így a futójáték nem volt markáns annyira Chicagóban. Mit gondolsz erről?
Igen, ezt szerintem teljesen jól mondod. Ugye elkapókat lehet draftolni olyan csapatból, akik nem állnak túl jól és gyengék, mármint az offenzük, illetve az egész csapat, mert a végén majd úgy is passzolnak. Csak hát, hogyha te a futót húzod onnan, az elég nagy baj. Ugyanis a végén a meccsnek úgysem fognak futni. Ezért is mondtam azt, hogy bízom abban, hogy Foles-szal fejlődni fog az offenzük, és így sokkal több futást is tudnak majd játszani, még akár a meccs vége felé is.
És pont ezért gondolom azt, hogy negyedik körben egy Montgomery hatalmas steal lehet. Steal, szó szerint egy rablás a ligában, hogyha negyedik körben valaki elhozza Montgomery-t, és pont Clyde Edwards pozíciója nekem azért inog egy kicsit, és azért kell többet látni tőle, félnék korai időpontban ledraftolni ezt a rookie running back-et. Az ok nagyon egyszerű. Amit látunk eddig Reednek a mentalitásáról, az egész kultúráról, ami a Kansas City Chiefben meg lett honosítva, az, hogy óvatosan, lassan, mint egy papamaci a bocsát, szépen bevezeti a keretbe, a játékba, a szisztémában, Mahomes-szal, Hardman-nel, stb. Tehát óvatosan bánik a rukikkal, legyenek először komfortosak szerintem, úgy, mint amikor valaki munkahelyet vált. Először csak csináld a tréningeket, jó, és fél évig nem csinálnak semmi relevánsat. És szerintem ez várható, hogy az év elején még csak nagyon óvatosan, még lehet, hogy special teambe is felviszi őt, hogy ha jó a keze Edwardsnak ahhoz. Úgy gondolom, hogy az egész kultúra a Chiefs körül, ami a rookie-kat körbeveszi, az nem biztos, hogy az lenne, hogy első héttől bedugjuk a játékost, és akkor hagyd szóljon. Nem hiszem, hogy bedobnák azonnal, és ötödik kör számomra így egy kicsit drága.
Megértelek, ezzel együtt azért hoztam a Kareem Hunt párhuzamot, mert hát ő újoncként hozta azt a kiváló évét.
Tehát hát, hogyha egyetértek
azzal, amit te mondasz, egyértelmű, látod ez akár Mahomes-nál is egyébként, hogy nem akarták vele elkapkodni, de Kareem Huntot egyből újonc évében elég komolyan mély vízbe dobták, és lehet, hogy ugyanez lesz Clyde Edwards-szal is.
Hát ha találsz egy Huntot a 5.-6. körben, akkor megnyerted a ligádot. Tehát azért egy az a Kareem Hunt, az egy hihetetlen hozzáadott érték volt fantasy szempontból is. Jó, szuper volt, Gergő, nagyon szépen köszönöm, és ezeket, amiket most így megemlítettél, mindenki figyelembe fogom venni a saját kis draftomon, szóval megszívtad, és remélem, hogy sokat tanult mindenki ezekből a kis relációkból, amit itt ezekbe a triókból meghallgathattatok. Nehéz ezeket a döntéseket meghozni, és nagyon sok olyan eset lesz, amikor kihúzzák előlünk a játékosokat, nagyon sok eset lesz, amikor hirtelen kihúznak meglepő pikkeket, és több játékosra kell gondolnunk, és ilyen szintű mérlegelésekre szükségünk lesz, ez akár ugye egymás mellett lévő játékosoknál is megeshet, tehát remélem, hogy mindenki meg tudja majd hozni ezeket a hidegfejű döntéseket. Gergő, neked van-e valami, ami még a hallgatóknak fontos lehet? Mit lehet tanulni még ebből a kis gyakorlatból, amit most
csináltunk? Nagyon sokat tud segíteni szerintem, hogyha ezeket az ilyen egymáshoz közeli embereket előre eldöntöd, hogy neked melyik a szimpatikusabb, melyiket preferálnád, esetleg melyiket milyen szituációban húznád ki. Mert akkor nem az van, hogy draft közben kell ezen gondolkodnod, hogy jaj, most még akkor melyik legyen, hanem egyértelműen ott vannak az egymáshoz közeli emberek, és te tudod, hogy én őt húznám ki már pedig, és azért meg azért, azon már nem kell elgondolkodni, hanem te tudod, oda van írva, hogy őt fogom húzni ebben a szituációban. Az előre a felkészülés az nagyon sokat tud segíteni az ilyen egymáshoz közeli embereknél.
Köszönöm, Gergő, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok minket, és ne felejtjétek, a fantasy foci lehet, hogy fantázia, de a győzelem és vereség az valós.